Kedves gyülekezet, hétről hétre János evangéliuma van velünk az igehirdetés sorozatban, és egy nagyon izgalmas részbe lépünk most bele, az úgynevezett búcsúbeszédekbe, ami a János evangéliuma 14. fejezetével kezdődik el. Ezek azok a szavak, amiket Jézus mondott az ő tanítványainak, olyan párbeszéd, amit velük folytatott, mielőtt elment. Ugye az üdv történetben már túl vagyunk a húsvéton, tehát már ünnepeltünk, de az evangéliumban még visszakanyarodunk ezekhez a szavakhoz, ezekhez az igékhez. Így olvasom tehát most a János evangéliuma 14. részéből az első 6 verset. Ezt mondja Jézus a tanítványainak. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna vajon, mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hová mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezen a héten, csütörtökön a házi csoportunkkal beszéltünk erről az igéről, én vezettem a házi csoportot, és viszonylag könnyű volt beszélni erről Jézus szavai, ne nyugtalankodjatok. Majd péntek este, amikor világossá vált, hogy Anita, aki prédikált volna a mai nap, és már jó, nem teljesen fel volt készülve, lebetegedett, és világossá vált, hogy én fogok prédikálni, más értelmet nyert ez a bíztatás. Ne nyugtalankodjatok! Volt is Istennel egy kis beszélgetésem, hogy de hát ő már annyira benne volt, és annyira az övé volt, és mondta egész héten, így mondogatta, hogy erről fog beszélni, erre jöttem rá, ezt értettem meg. Aztán elfogadtam, hogy nekem kell ebbe belelépni, és nagyon sok minden tanított Isten ezen az igén keresztül, és hiszem és remélem, hogy mindannyiunkkal fog. Többször volt már a gyülekezetben szó erről az igéről, amikor készülök egy igehirdetésre, általában megnézem, hogy miről volt szó ennek az igének a kapcsán a korábbi években. Képzeljétek el, 2019-ben prédikáltam erről az igéről a gyülekezetben. És ott nagyon érdekes volt olvasni újra az igehirdetést a bevezetésben, elkezdtem sorolni azt a kérdést, hogy mitől nyugtalankodunk, mik azok a dolgok, amelyek nyugtalansággal töltik el a szívünket. És többször elolvastam ezt a részt, és ez az első pont, ahol Isten így megállított, hogy de jó ég, 2019-ben azt gondoltuk, hogy milyen nyugtalanító dolgok vesznek minket körül. És ha most feltesszük a kérdést, hogy vajon mi minden nyugtalanít, hát össze se lehet hasonlítani a két dolgot. De ott és akkor az volt az, amire azt mondtuk, igen, mind ez nyugtalanít, és hívlak egy kis időutazásra, egy kis gondolkodásra ebben. Nem tudom, fel tudod-e idézni, hogy hol voltál, miben voltál 3 évvel ezelőtt, 2019 tavaszán. Nagyjából ebben az időszakban, húsvét után hangzott el akkor is ez az igehirdetés. És ez nem csak nosztalgia most, hanem nagyon érdekes visszagondolni, ha fel tudod idézni, 3 évvel ezelőtt, miért nyugtalankodtál akkor? Mi volt az, ami aggodalommal töltött el, miért imádkoztál, ha emlékszel rá? Mit vittél Isten elé? Hol tartottál az életedben? Mi az, azokból a dolgokból, amiből megszabadított az Isten? Mi az, amiben sokkal többet adott, mint el tudnád képzelni? És mi az, amit most fájdalmas felidézni, ami nem lett jobb, ami rosszabb lett, amiben bíztál, de esetleg azóta elveszett, amit nehéz hordozni? Nem azért teszem ezt most, hogy feltépjem a sebeket, hanem az életünk során időről időre szembe kell néznünk azzal, hogy Isten hordoz, és nem tudhatjuk, hogy ami előttünk van, az feltétlenül könnyebb lesz, mint ami volt. Na és miért nyugtalankodunk most? Csak néhány szót szeretnék kiemelni, biztos vannak az egyéni élettörténetedben dolgok, amelyek miatt nyugtalankodsz. De ha körbenézünk, akkor itt van még mindig velünk a pandémia, aminek szeretnénk már a magunk mögött tudni, de van, akár a világgazdaság állapota, és a mindennapi élet sok-sok olyan történése, amit nagyon sokszor szeretnénk kizárni, de hát velünk van, és a környezetünket meghatározza. Akár a háború, akár a közélet nehézségei és kihívásai, vagy akár az infláció, és sorolhatnám. Az igehirdetésünknek egyébként az igehirdetés sorozatnak az alaptémája a környezet pusztulása, és az, hogy az ember mennyire pusztítja a saját környezetét. Ezekből a kérdésekből van, ami közelebb van, és valami távolabb van. De ezben a mai Isten tiszteletben az a szívem vágya és az az imádságom, hogy Isten megmutassa nekünk, hogy mi az a vigasztalás, amit csak nála lehetünk. Először szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan működik a nyugtalanság úgy általában, aztán arról, hogy mikor is mondja Jézus a tanítványainak ezeket a szavakat, és egy picit bővebben arról, hogy mivel vigasztal és hogyan vigasztal bennünket. A nyugtalanság egy olyan dolog, ami nem feltétlenül rossz. Gondoljunk csak arra, amikor észreveszünk egy problémát, és elkezd valami bennünket nyugtalanítani, ezért készenléti állapotba kerülünk, és találunk egy megoldást, és rájövünk, hogy ha nem nyugtalanított volna az bennünket, akkor abból nagy baj lehetett volna. Önmagában a nyugtalanság nem rossz, hanem az a baj, amikor egy olyan állapottá válik, amelyben elhatalmasodik, amelyből egy aggodalmaskodó, szorongó állapot fakad, és egy olyan lavinát indíthat be az ember életében, amiből a félelem, a rettegés és a pánik lehet. És sajnos egy olyan világot élünk, és a mindennapjaink úgy néznek ki, hogy talán egyetlen állandó dolog van a teljes kiszámíthatatlanság, bizonytalanság és a mindenen elhatalmasodó nyugtalanság és félelem. Nagyon sokszor az ember a nyugtalanságát mindenféle pótcselekvéssel próbálja ellensúlyozni. Tipikus az a dolog, hogy amikor az ember elkezd szorongani vagy félni, akkor rendet rak maga körül. Szokták mondani, hogy akkor a rend az ugye visszahat az emberre. És néha egymást szoktuk ilyen dolgokkal viccelni, hogy hát látom, hogy nyugtalan vagy, látom, hogy szorongsz. És ilyenkor a másikat nem feltétlenül kell cinikus megjegyzésekkel illetni, mert nem tud máshogy működni. Át és átjárja minden napjainkat a nyugtalanság és annak a különféle szintjei. És ami a működés szempontjából fontos, még két apró dolog, az egyik, nagyon sokszor az ember a stresszel próbál mit kezdeni, és megpróbál a stresszre hatással lenni, de az az igazság, hogy az a világ, amiben élünk, egyszerűen magától tartalmaz egy akkora adag stresszt, amit nem feltétlenül tudunk kivédeni. Illúzió az, hogy minden stressz forrásra tudunk hatással lenni, egy jó részére nem tudunk. És bizony nagyon-nagyon sokszor az emberben egy dű jön fel, amikor találkozik azzal a bizonytalansággal, amiben él, és olvassa egy ilyen igét, hogy Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjatok, és az lehet benned, hogy ne nyugtalankodjak. Hát Istenem, te vagy az Isten, változtass meg a helyzetet. Hányszor hallom én ezt beszélgetésekben? Miért nem változtatja meg a helyzetet? Ne azt mondja, hogy nyugodjak meg, változzon meg a körülmény, szűnjön meg az ok. És akkor az életem könnyebb lenne. Nem tudná megtenni? Ha ilyen érzések és gondolatok vannak benned, azt hozd Isten jelenlétébe. De amivel szeretnénk kiemelni ebből, az az, amit elém hozott Isten a készülésben, hogy sokszor az az igazán érdekes a vele való kapcsolatunkban és az életünkben, amiért nem nyugtalankodunk. Nagyon sokszor nyugtalankodunk olyan dolgok miatt, amik a mindennapi életünket érintik, és ezt értettem meg, hogy a nyugtalanságnak is szintjei és mélységei vannak. Teljesen más, amikor valaki tényleg azon nyugtalankodik, hogy mondjuk elég lesz-e a hónap végéig a fizetése, ami egy fontos kérdés, de teljesen más, mint amikor akár az örök léte felől aggódik, és nem tudja, és azon fél, hogy mi lesz vele a halál után. Teljesen más egy távol élő szerettünkért aggódni és nyugtalankodni, hogy mi van vele, hozzájő döntéseket, mint azon nyugtalankodni, hogy beérek-e időben a munkahelyemre, mert késik a busz. Szintjei és mélységei vannak a nyugtalanságnak. És erre a kérdésre is hívlak, hogy vidd Isten elé, és válaszolj rá, és tedd fel, mi az, amiért nem nyugtalankodom, pedig kellene. Félreértés ne essék, nem azt szeretném, ha több nyugtalansággal mennél el az Isten tiszteletről, mint amennyivel érkeztél. De számtalanszor találkozom azzal, hogy igazán fontos kérdésekkel, bűnökkel kapcsolatban nincs bennünk nyugtalanság. Mert távol tartjuk őket, mert nem tudunk velük foglalkozni, mert próbálunk nem tudomást venni róla. És Jézus ezeket elő akarja hozni. Azért, hogy gyógyítson, és azért, hogy megszabadítson. Mikor mondja Jézus a tanítványoknak ezeket a szavakat? A lekcióban a 13. fejezet végét olvastuk fel, ahol elkezdi a tanítványoknak nagy hét környékén mondani, hogy mi fog történni. Az első dolog, ami a tanítványokat elkezdhette nyugtalanítani, csak három kis villanást szeretnék ebből kiemelni, mikor azt mondja nekik, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Nem tudom, felfogták-e, hogy mit mond, ugye elsőre, de amikor én ezt elolvastam többször, azt éreztem, na ez nyugtalanító. Úgy szeretni, ahogy ő szeretett. Hogy leszek erre képes? De tényleg ezt kérett tőlem Jézus? Elviselni más, de szeretni. Úgy, ahogyan Jézus. Igen, ez emberileg nem fog menni, vagy ha ő tényleg ezt kéri tőlem, én ebbe biztos, hogy folyamatosan el fogok bukni. A második, a Péter kérdése. Uram, hová mégy? És ebben a szakaszban is a 14. fejezetben később Tamás kérdezi. Nem tudjuk az utat, Uram. Ott van velük a Mester, és el fog menni. És maga mellett tudta a tanítványokat, és ott fogja őket fizikailag hagyni, és elmondja nekik, hogy elmegyek. És a tanítványok azt mondják, ne menj el, megyünk veled, meghalsz, meghalunk veled. Nem tudnak leválni tőle, nem értik, hogy mi az, hogy nem lesz velük fizikailag. Mélyen nyugtalaníthatta őket ez a dolog, és nem értették, hogy mi fog történni. De talán a legnyugtalanítóbb ebben a szakaszban, a lekcióban, amit olvastunk, ez, mikor ezt mondja Péternek, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És ezt nekünk már jó olvasni, mert tudjuk a happy endet, tudjuk, hogy majd Jézus rehabilitálja, tudjuk majd, mi lesz Péterrel, de ott és akkor el tudnál-e képzelni ennél nyugtalanítóbbat, mint a szeretett mestered szemébe nézel, és azt mondod, meghalok, érted? Azaz, szeretlek mindennél jobban, és ő visszanéz rád, és azt mondja, aha, el fogsz árulni nem sokára. Szörnyen nyugtalanítóak ezek a szavak. Az az út ugyanis, ami Jézus előtt áll, azt nem tudják megérteni. És azt nem tudják elfogadni, hogy a Jézussal való kapcsolatban ők nagyon kevés dolgot tudnak igazából kontrollálni. A nyugtalanságaim mögött ugyanis emberi szinten, a működési szinten az áll leginkább, hogy nem tudjuk a dolgokat irányítani és kontrollálni. Elvárások, amelyeknek nem tudunk megfelelni. Mi lesz? Hogyan lesz? Hogy fog mindez történni? Ebben a kontextusban hangzanak el Jézus szavai. Nézzük hát meg, hogy mivel vigasztal Jézus. Szeretném kiemelni és azzal kezdeni, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia nem úgy vigasztal, mint egy ember. Ha nyugtalan vagy, és vannak körülötted emberek, akik szeretnek téged, vagy tudnak hozzád kapcsolódni, tudnak vigasztalni, és mondanak bátorító szavakat. Ne nyugtalankodj, hát majd megoldódik valahogy, biztos jóra fordul, hát az Isten szeret téged, hát látod, megtaláltad múltkor is az utat, biztos, hogy elkészíti, majd megérted, hogy ennek miért kell történni, és nem is sorolom, hogy mi mindennel szoktak bennünket vigasztalni, meg bátorítani, néha ezek egészen idegesítő mondatok tudnak lenni, de emberileg ezt tudjuk egymással tenni, és tudjátok sokszor miért? Azért, mert hosszú távon elég nehezen elhordozható számunkra a nyugtalan ember és a szorongó ember. Szeretnénk, ha megnyugodna, ugye? Mert nehéz elhordozni. Nem jó. Egy közösségben, egy kapcsolatban vissza kell állítani az egyensúlyt. Jézus nem azért vigasztal a nyugtalanságunkban, mert nem tudja elhordozni. Nem azért vigasztal, mert gyorsan rendezni akarja a dolgokat, hanem azért, mert tudja, hogy erre van szükségünk. És egészen másként teszi azt, mint amit várnánk. Három dolgot szeretnék ebben kiemelni. Az első, ezt mondja ezekben a szavakban, amit felolvastam a számunkra és a tanítványoknak. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Mondhatnám így is, higgyetek a mennyei atyában, akit én mutatok be nektek, és bennem, akivel ő teljesen egy. Ne más istenekbe higgyetek, ne a saját elképzeléseitekben higgyetek, ne abban a berögzöttségben, hogy szerintem milyen az Isten, higgyetek abban, aki ő tényleg. Ugyanis nagyon sok nyugtalanság, félelem és szorongás mögött az áll, hogy nem ismerjük Istent. Hogy nem úgy ismerjük meg őt, ahogyan ő kijelenti magát nekünk. Hogy nem Jézuson keresztül ismerjük meg őt. Hogy vannak elképzeléseink, akár félelmeink Istennel kapcsolatban, félreértéseink, és emiatt nem tudunk megnyugodni. Szó szerint ez áll az eredeti szövegben a ne nyugtalankodjék, a szó valami ilyesmit jelent, hogy ne háborogjon a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És én is kaptam már meg ilyen nyugtalan és félelmetes szituációban valakitől, jó indulattal, hogy hát higgyél és imádkozzál, és ettől csak dühösebb lettem, mert hát ez még tényleg nem jutott eszembe, köszönöm, jó ötlet. De látjátok, mennyire más, amikor Jézus mondja. Amikor azt mondja, hogy értem és érzem, de a legfontosabb, hogy te mit gondolsz rólam. Nem lesz megnyugvásod, ha nem tudsz megnyugodni bennem. Ha a kételkedéseink keresztül is, a kételkedéseiden keresztül nem jutsz el hozzám, nem fogsz találni máshol megnyugvást. Megkerülhetetlen ez a dolog. És nagyon sokszor ezt így kipipáljuk, ne hülyéskedj, évtizedek óta keresztény vagyok, végjártam mindenféle bibliaiskolákat, hittanokat, meg igen, tudom, hogy mit jelent hinni Istenben. És akkor Jézus szeretettel odalép hozzánk, és azt mondja, higgyél bennem. Lehet, hogy azt gondolod, hogy tudod, de újra kell tanulnod. Ez az a dolog, ez az a tudás, amit nem lehet így birtokolni. Én már úgy hiszem az Istent, ahogyan ő van, teljesen kész vagyok, rendben vagyok. Ebből nem lehet így lenyelvvizsgázni, vagy valami tanúsítványt szerezni. Nagyon megrendítő volt, azt hiszem, mely így fiatalabb felnőtt koromban, teológia elvégzése után, amikor az embernek van egy teológus diplomája, akkor az elején úgy meglegyinti az az ilyen hamis, hogy mondjam, ilyen tartás, hogy azért úgy tudja, hogy hogy működik a világ, meg az Isten dolgai, mindenre tud legalább öt igét, nem mindenre, de kb. És az első olyan krízisek az életben, amikor rájöttem, hogy hát persze, az én dolgom az, hogy higgyek, meg ezt tanultam, de az adott helyzetben konkrétan nem tudok hinni, és nem látok, és nem értek, és szétesik az a rendszer és hitrendszer, ami bennem van. Ne ijedj meg, hogyha ezt tapasztalod, mert lehet újra hinni, lehet hinni tanulni. Ráadásul ezt Jézus mondja a tanítványainak, és a tanítványok még nem tudják, miért kell egy látható emberbe hinni? Hát, mert most még látják, de már mindjárt nem fogjátok. Most még láttok engem, de el kell kezdenetek tanulni hinni bennem, mert nem fogtok látni. És csak a hit által fogtok hozzám kapaszkodni és kapcsolódni, de eljön majd a pártfogó, a Szentlélek. És ő megtanít benneteket erre. Szóval hárítani nem lehet azzal, ha valaki nyugtalan vagy fél, hogy jaj, hát higgyél jobban, hanem ez mindannyiunknak a saját kihívása. Megkerülhetetlen dolog. A második dolog, amivel Jézus vigasztal, azt mondja, elmegyek, és helyet készítek nektek. Minden egyes temetésem, a síri liturgiánál, én ezt az igét olvasom fel. Amikor ott állunk egy nyitott sírnál, egy nyitott sírnál, ezt az igét és ezt az ígéretet mondom el az embereknek. Ha hiszik, ha nem. Jézus Krisztus helyet készített az övéinek. Ennél nagyobb vigasztalás nincs. Sőt, azt mondja, az én atyám házába sok lakóhely van. Azt jelenti ez, hogy mindenki számára van hely. Jézus azzal vigasztal, hogy a mennyben, ami nem valamilyen megfoghatatlan szféra, valami lebegés, valami nem tudom milyen megfoghatatlan dolog, hanem egy hely, ahol Isten helyet készít neked és nekem is, mindenkinek, aki Krisztusban hisz, ez az a hely, ahová Jézus megy, és ahol vár ránk. Ő már ott van most. Az az a hely, ahova bennünket hazavár. Mi az, amivel a mi nyugtalanságunkhoz lép, hogy emlékeztet rá? Én ott vagyok, és hazavárlak. Helyed van itt, a mennyben, az Atya házában. Ott azon a helyen, ahol majd biztonságban leszel. Mondja ezt azoknak a tanítványoknak, akik nem sokkal ezután azt fogják átélni, hogy hirdetik az evangéliumot, elkezdik őket üldözni, menekülni kell, futni kell, újra valahol otthont kell találni, tovább kell menni, megkérdőjelezik őket, bántják őket, újra és újra azt élik meg, hogy nem vagyunk otthon ezen a földön. Nincs egy olyan megnyugvás és biztonság, amire vágynánk. És Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, akik mikor még nem tudják, hogy ez mit fog jelenteni. Helyet készítek nektek. És az, ahová ti mentek, amely az életetek tart, az a mennyei haza. Neked ott helyed van. Van örökséged a mennyben. Az előbb mondtam ezt a bizonyos kontrollt, amivel kapcsolatban a nyugtalanság a kontrollvesztéshez kapcsolódik, és gondoljatok bele, hogy gyakorlatilag itt a földi életben tényleg végül valahol mindent el kell veszítenünk. Nagyon sokan kiválasztanak egy dolgot, hogy jó, nem ragaszkodom tárgyakhoz, de hát a nevem, a munkám, a hírem, a hivatásom, vagy a kapcsolataim, amiket megtartok, vagy akár konkrétan, amit felépítek, a cégem, a házam, az otthonom, valami. És az életünk vége felé rájövünk, vagy talán már hamarabb, hogy ezeket mind el kell veszíteni, és el kell engedni. És Jézus látja, és tudja, mit jelent embernek lenni, és azt mondja, helyet készítek nektek, van otthonatok. Igazat mondok, nem kell hiába való dolgokról álmodoznatok, hogy milyen lesz a menny. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy még van távolság a föld és a menny között, mert még oda kell érni. A harmadik dolog, amivel vigasztal, ez a mondás, az egyik legismertebb ige talán a Bibliából, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Hadd kapcsolódjak vissza a temetési élményhez. Képzeljétek, hogy ott állunk a nyitott sírnál, elmondom ezeket az igéket, elmondom, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és itt nagyon jó lenne befejezni. És kimondani azt, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ebben van valami rendkívüli kemény. Az életem, a szolgálatom kapcsán bejártam ezzel Istennel mindenféle utakat. Az elején mondtam neki, hogy igen, ez az igazság, és ilyen keményen képviseltem, és utána belefájdult a lelkem, hogy mondhatom ezt ki. Mi van, hogyha aki elhunyt, ő nem hit Jézusban, milyen hallani a hozzátartozóinak, értitek? Hogy mondhatok én ott ilyet? És aztán el kellett jutnom oda, hogy ez Isten igéje és igazsága. Akármit gondolok vagy érzek erről, arra hív, hogy én ezt hirdessem, és ebbe bele kell állni. Mert ebben a vigasztalásban van egy kizárólagosság is. Nagyon jó hallani ezt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azaz Jézus maga, az ő személye az út az Istenhez. Ő az igazság, ami azt jelenti, Istennek Jézusban hozzáférhetővé vált a valósága. Hogy Isten valóságosan ott van velünk. És ő az élet, igen, nem csak az örök élet, hanem hogyha benne hiszünk, ha vele járunk, akkor megtelik élettel, valódi élettel a mi életünk. És közben ott van ez a nagyon világos és nagyon szigorú utalás. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Bűnbánattal kell Isten elé állnunk, és azt mondanunk neki, Uram, könnyen lehet, hogy a legtöbb félelem és nyugtalanság az életünkből ennek a hiányából fakad. A csak is én általam hiányából. Hogy élethelyzetekben azt gondoltuk, hogy megy ez. Hogy nem kell téged segítségül hívni. Hogy nem láttuk magunkat annak a törékeny embernek, akinek te látsz. És ez nem azt jelenti, hogy nem érezhetjük magunkat erősnek Krisztusban, értitek? Csak azt látom, hogy időről időre képesek vagyunk ebből a csakis én általamból kimozdulni. Nagyon sok kérdést tesz fel, de most arra hívlak benneteket, hogy így lépjünk Istenhez, és így vigyük elé a szívünket. Szükségünk van erre. Nem véletlenül beszél egyébként Jézus ezekkel a szavakkal. Én azt gondolom, hogy tudja, hogy nem csak az a 12 hallgatja ezt. János evangéliuma szól különösen is a korabeli görög emberekhez, akiknek a gondolkodásában ott volt, hogy a lélek hosszú úton keresztül jut el a földi életből a mennybe. Ezen az úton pedig nagyon fontos minél több igazságot megértenie, megtanulnia, befogadnia, és majd ezek képessé teszik őt arra, hogy belépjen az örök életbe, a nagy világlélekkel való egyesülésbe. Ezt tanította például a platonizmus nagyjából. Értitek, mi a különbség a kettő között? A korabeli gondolkodás szerint minél több tudást így magadra kell szerezni, mintha én állandó, ez a holtig tanulás, tudjátok, hogy mindig új diplomáim vannak, mindig új képzéseim, még elmegyek, még egy papírom lesz, és akkor még minél többet tapasztalok, és majd akkor már elég képzett leszek ahhoz, hogy bemehessek a mennybe, és Jézus pedig valahogy az ő vigasztalásával azt mondja, hogy nincs esélyed nélkülem, de velem van. Az életed utolsó pillanatában, amikor el kell engedned a földi életet, és majd beléphetsz az örök életbe, akkor ugyanolyan, értsétek jól, ugyanolyan szegény, elveszett és tanulatlan leszel, mint az elején, mikor először rájöttél, hogy Jézus az élet. Abban az értelemben Isten előtt, hogy hiába szerzel meg bármilyen mennyiségű tudást, tapasztalatot, nem azért fogsz bejutni, hanem azért, mert ő hűséges. Ezzel szeretném zárni az ige hirdetést. Az evangélium a számunkra az, hogy ez a Jézus, aki azt mondja, hogy csak is én általam, aki azt mondja, hogy bennem, rajtam keresztül tudsz eljutni az Atyához és végigjárni az életet, ez a Jézus egy hűséges utitárs. Nála hűségesebb nincsen. Ő győzte le a halál erőit, nála van a kulcs a mennybe, és ő nem a körülmények megváltoztatásával vigasztal, hanem azzal, hogy jelen van. Hűségesen, hogy jelen lesz. Idézd fel, kérlek, az Isten tisztelet elején felidézett dolgokat, amiért nyugtalankodsz. Így tekints most ezekre. Én emberileg nagyon szeretném, ha megváltoznak a körülményeid. Nagyon szeretném, ha megkönnyebbülne a helyzeted. De nem biztos, hogy így fog történni. De az Isten ígérete, hogy ha őt segítségül hívod, ő ezekben jelen lesz és veled lesz. Nem biztos, hogy megérted az értelmét. Nem biztos, hogy 100%-ban azt tudod mondani, hogy bizony javamra vált nagy nyomorúság. Ezt lehet, hogy majd csak a mennybe tudod kimondani. De ami biztos, hogy ő veled lesz. Így vigyük elé személyes életünk nyugtalanító kérdéseit. Így vigyük elé akár a gyülekezetünk, a közösségi életünk nyugtalanító kérdéseit. Akár az országunk, a világunknak a kérdéseit. És ő hozza el számunkra a minden értelmet felülhaladó békességet. Ámen.
Imádkozzunk. Hatalmas mindenható Istenünk, te teremtetted ezt a világot, és hisszük, hogy te igazgatod és te tartod kezedben a világ minden történését, de megvalljuk, hogy ez csak tudás, ezek csak szavak, hogyha amikor hagyjuk, hogy átjárjon minket mindez a nyugtalanság, az a fájdalom, ami körülvesz minket, vagy jelen van az életünkben, és olyan nehéz hinni, Istenem. Kérünk, Istenünk, hogy könyörülj rajtunk, és áldj meg minket azzal, hogy párbeszédben, ahogyan te a tanítványokat tanítottad, ahogyan a búcsú beszédben elkezdted őket hívni és tanítani, úgy mi is párbeszédben hozzá tudjunk lépni, és ebben a párbeszédben tudod megújítani a hitünket. Hisszük, Istenünk, hogy amit tudunk, amit átéltünk, amit elvégeztél már az életünkben, az igaz. És várunk téged, várjuk a te lelkedet, hogy békéltesd meg a szívünket, újítsd meg a hitünket, és taníts minket. Kérünk, Istenünk, hogy így legyél jelen a személyes nyugtalanságainkban. Kérünk, Istenünk, azokért a testvéreinkért, akik ezekben a küzdelmeikben egyedül küzdenek, különösen is legyél a te öleléseddel velük. Hadd érezzék, hogy jelen vagy az életükben. És könyörgünk mindazokért a körülményekért, amik vagy félelemmel töltenek el, vagy közönyt hoznak elő bennünk, de mindenképpen úgy hatnak ránk, hogy ez eltávolíthat tőled. Kérjük a te békességedet, és kérjük a te csodádat, hogy vess véget a háborúnak, és segíts meg minden szenvedőt az országunkban és az országunk határai mellett. És imádkozzunk az Úrtól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg, kérünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, sőt szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.